Dicsérjétek az Urat! Úrnak szolgái, dicsérjétek az Úr nevét! Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké! Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét! Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Ki hasonlítható Istenünkhöz az Úrhoz, aki a magasban lakik, és a mélyben néz, az égre is, a földre is. Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. Az előkelők közé ülteti, népe legelői közé. Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjük az Urat! A ma reggel ige szakasz, amit felolvasok, és amit ha tehetik a testvérek, kérem, hogy fennállva hallgassanak meg. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében van, a 8. részből olvasok, 28. verstől a szakasz végéig a 39. versét, tehát Róma 8, 28-tól 39-ig. Azt pedig tudjuk, hogy Isten szeretik azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, és akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjuk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki Isten jobbján van és esedezik értünk. Ki választaná el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint hágolókat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Imádkozunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy adtál nekünk a Fiad nevét, az Úr Jézus Krisztus nevét, aki által elévülhetünk most és ezen a vasárnap reggelen. Köszönjük neked ezt az ige szakaszt, köszönjük neked azt a prédikációt, amit Mentlár Gyula testvérünkön keresztül el akarsz nekünk mondani, azt az üzenetet, amit el akarsz nekünk mondani. Köszönjük, hogy milyen kitéphetetlenül be vagyunk ágyazva beléd Jézus Krisztus által, és valóban semmi sem szakíthat ki onnan bennünket. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy megváltásra vesz nekünk. Köszönjük, hogy tökéletes ez a te megváltásod, és tökéletesen véghez vitted az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Mihez nem tehetünk hozzá, nem vehetünk el belőle, egyet tehetünk, hogy elfogadjuk azt, és hálatelt szívvel, a benned lévő reménységgel, örömmel élhetjük azt meg napról napra. Köszönjük neked azt, hogy időről időre összejöhetünk, vasárnaponként Isten tiszteletre járhatunk. Köszönjük azt, hogy üzeneted van számunkra. Köszönjük, hogy közösségben lehetünk. Úgy kérünk téged, hogy áld meg a mi közösségünk a te szent lelked jelenlétével. Hadd kérjük ezt a te fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében. Tégy bennünket alkalmassá arra, hogy meghalljuk az üzenetet. Hadd kérlek, hogy azon az úton, amin napról napra haladunk, valóban felét tudjunk haladni, és az a mai prédikáció, a mai istentisztelet, mai igehirdetés is csak olyan lépés lehetne. Tudnánk benned elmélyülni, feléd elkötelezettebbé válni, tudnánk megtisztulni saját magunktól, és minél inkább hasonlatossá tudnánk válni az Úr Jézushoz. Kérünk a gyermekeinkért, és kérlek, hogy te számukra is az üzenet, amit tesz, bárcsak át tudnád adni, bárcsak be tudnád fogadni, és bárcsak abban a hitben és reménységben tudnának felnövekedni, amit mi is magunkért vallunk. Imádkozunk az egész országunkért, és az egész világért mindenütt, ahol a te igéd szól. Köszönjük, hogy a te igéd nem tér vissza dolga végezetlenül, hogy így legyen ez ma is, köszönjük és halad. Amen.
Mindig hasznos az, amikor egy ige szakaszt kezdünk tanulmányozni, hogy megnézzük azt, hogy mikor is született az, milyen körülmények között, kiknek szól. és kicsit a tekintetünket arra a könyvre vetjük, az mint egészre, ahol ez le van írva. Ezért szeretnék, mielőtt belemerülnék tulajdonképpen csak néhány mondatnak az elemzésébe és értelmezésébe, néhány szót szólni magáról a római levélről. Úgy gondoljuk, hogy időszámításunk szerint 58-59 között írta Pál ezt a levelet Korintusból, a színzettek rómaiak. Nyilván, hogyha a rómaiak a római gyülekezet a színzett, akkor egy kicsit belegondol az ember, hogy mi is volt ekkoriban Rómában. Nem azért, mert nagyon jó lennék történelemből, azért tudom, mert utána néztem, hogy ekkoriban ért lassan véget Néro uralkodásának az első normális időszaka. Hát, az köztudott Néroról, hogy nem volt normális. Az nem annyira, hogy a uralkodásának az első kb. 5 éve, az egy olyan jó időszak volt. Akkor meglehetősen racionálisan és jól irányította a birodalmat. Szeneca volt többek között a tanácsadója, és ennek megfelelően alakultak a dolgok. Aztán később az édesanyja, aki gyakorlatilag trónra is juttatta, kicsit próbált beleszólni az uralkodásba, aminek következtében Néro 59-ben meggyilkoltatta, és ez nem tett senkinek szót. Tehát sem Nérónak, sem a későbbi uralkodásának. Tehát úgy tűnik, hogy ez a levél egy nagyon nehéz időszak előtt érkezett meg Rómába, a római gyülekezetnek. Később, egyébként 64-ben kezdődött a nagy keresztény üldözés, amikor Néró talán saját szórakozására, nagy építészeti tervei megvalósítása céljából felgyújtotta Rómát, amit utána rákent a keresztényekre. Tehát egy eléggé zűrös, nehéz időszak előtt épp időben érkezett ez a levél a római gyülekezetnek, és hogyha valaki egyszer szeretné egy igazán szépen rendszerben okosan végigolvasni az új szövetségi teológiát, akkor javaslom, hogy a római levelet olvassa végig. Egy gyönyörű érthető összefoglalása annak, hogy mit is gondolunk mi Krisztusról. Mi is a következménye Krisztus halálának. És milyen új állapotba kerültünk. Maga az ige szakasz, amit felolvastunk, sok nehéz és vitatott igazságot tartalmaz. Szeretnék most mindenkit megnyugtatni, akik megragadták a székük szélét, hogy itt most a predesztinációról lesz szó, hogy most el lehet engedni. Nem erről fogok beszélni. Egy egészen rövid ige szakasz szeretnék. Egy egész rövid szakaszról szeretnék először és hosszabban beszélni ebben az ige részben. De aztán később látjuk, hogy ennek egész érdekes és mélyreható következményei is vannak. Az egyik legismertebb, a római levélnek az egyik legismertebb ige verse ez, a Róma 8.32, hogyha valaki járt vasárnapi iskolába, akkor valószínűleg ezt aranymondásként megtanulta már, hogy körül az első év vége felé. És ez így hangzik, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindjártért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk. Nem véletlenül tanuljuk ezt meg egészen kiskorban, nem véletlenül szeretjük ezt az igét, hiszen van benne egy nagyon jó általános szó, az, hogy minden. Most, ha az ember elkezdi szó szerint értelmezni ezt az ige szakasz, vagy ezt az ige verset, akkor azt mondja, hogy minden a miénk. Na most a minden az egy rettenetesen széles dolog. Olyannyira, hogy a matematikusok azt mondják, hogy a minden az olyan sok, hogy még halmaz sem alkot. Tehát valami rettenetesen sok. És akkor azt mondja itt az ige, hogy minden nekünk ad Isten. Krisztussal együtt. Szívesen megfeledkezünk erre a Krisztussal együttől, de hogyha itt van, hogy minden, akkor vajon mit is jelent ez most? Tényleg mindent jelent? Most tényleg azt akarta itt Pál üzenni nekünk, hogy mindenünk meg lehet, amit csak akarunk? Hát jó, Krisztussal együtt. De akkor ez most mindent jelent? Vagy vannak azért valamiféle korlátok. Azt hiszem, hogy ha azt akarjuk, hogy az élettel némiképpen összevethető legyen a mi ige értelmezésünk, akkor azért kell valamiféle korlátokat keresni, hiszen az a tapasztalatunk, hogy mindent nem kapunk meg. Tehát talán az egészen kicsiknek a kivételével, akik most mondjuk óvodás korban vannak, vagy bölcsődés korban esetleg, mindenkinek van olyan tapasztalat, hogy kért valamit, és nem kapta meg. Na de hát akkor ez a minden talán mégsem jelenthet minden. Valószínűleg azért írhatja itt Pál azt, hogy most mindent nekünk ajándékozott Krisztussal együtt Isten, mert a hétnapi értelemben sem szoktuk a mindent igazán mindennek értelmezni. Amikor például beszélünk egy olyan szülőről, időnként pejoratív értelemben, időnként viszont dicsérő értelemben, akiről azt mondjuk, hogy hát ez a szülő aztán mindent megad a gyerekének. Most ugye szövegkörnyezettől függ, hogy most itt ezt jóként vagy rosszként értelmezzük. Ha egy elkényeztetett gyerekről van szó, akkor ez egy pejoratív megjegyzés, hogyha egy harmonikusan fejlődő gyermekről, akkor szépen dicsérjük bele a szülőt. De akkor hogyan is ad az a szülő, aki mindent megad a gyermekének? És itt most a dicsérendő szülőt tekintsünk, és ne arra, aki tényleg kritikátlanul mindent megad. Hiszen az ige nagyon gyakran hasonlítja Isten egy apához, és hát úgy gondoljuk, hogy azért Isten a jó apáknak a kategóriájába esik. Akkor tehát hogyan is ad a szülő akkor, amikor mindent megad a gyerekének? Azt hiszem, hogy szülőként jó néhány dolgot mérlegelünk. Akkor is, hogyha az elképzelésünk, hogy mindent meg akarunk neki adni. Az első dolog, amit mérlegelünk, hogy hasznos-e ez a gyermeknek. Mindenki, akinek vannak gyermekei, vagy akár már látott gyereket kicsit közelebbről, az tudja, hogy a gyerekek nagyon sokszor kérnek olyan dolgot, ami nem hasznos nekik. Sőt, kifejezetten káros dolgokat is szeretnek kérni, és akkor azt a szerető szülők nem adják meg nekik. Könnyen lehet, hogy ezt a gyerek iszonyatos korlátozásként éli meg, vagy rettenetes kitolásként, hiszen az összes osztálytársam megnézheti az este 11 órakor kezdődő horrorfilmet, és erről fognak egész nap beszélni, és hogyha én nem tudom, hogy mi történt benne, és ő azt a harmadik áldozatot megfojtották, hogy ütötték, akkor én ki fogok maradni ebből a társaságból. És tulajdonképpen, hogyha a mindent mindennek értelmeznénk, akkor hát ez is benne van, nem? Hát gyerek szeretni, akkor lehet. De nem hasznos neki. Ezért aztán a jó szülő azt mondja, hogy ami neked nem hasznos, fiam, az nem tartozik a minden kategóriájába. Mindent megkapsz tőlem, azt nem. És nem hiszem, hogy az a szülő hazudik a gyereknek, amikor azt mondja, hogy hát nem megkaphat. Vagy talán magának sem hazudik, amikor azt mondja, hogy hát én mindent megadok a gyereknek. De ez nem csak gyerekekkel fordul elő. Ez előfordul felnőttekkel is. Kicsit gondoljunk bele, hogy ha én nyernék úgy hirtelen 1 milliárd forintot, az jó lenne. Első menetben úgy tűnik, hogy igen, hát hogy ne. Ugye ettől kezdve temethetném a munkát, és csinálhatnék, amit akarok. Rettentő mód hasz le, rengeteg időn felszabadulna. Aztán még kicsit elgondolkodok később, hogy hát, jó lenne ez nekem tényleg. És ha belegondolok, akkor valószínűleg, hogyha én úgy hirtelen egyik napról a másikra rám szakadna, hogy 1 milliárd forint, akkor nekem ez nem lenne jó. Először is rögtön le kéne tagadnom, mert ne jöjjön hozzám mindenki kölcsön kérni. Az nagyon vatak mindenkit elzavarni. Aztán el kéne bújnom az ukrán mafiózók elől, mert azok se jöjjön kölcsön kérni. Meg hirtelen nem is tudnék vele mit kezdeni. Elsőre úgy tűnik, hogy ez nekem rettentő mód hasznos lenne, aztán később arra gondolok, hogy hát ne verjen meg engem Isten ilyen, mert inkább nem veszek lottószelvényt. Szóval hogy nem lenne nekem ez hasznos. De hál' Istennek én ezt most be tudom látni. Könnyen lehet, hogy vannak olyan kívánságaim, amiket nem kapok meg, és akkor folyton nem kapom meg, és akkor folyton kívánom, de nem leszek rá képes, hogy belássam, hogy ez nekem nem hasznos. Viszont Isten képes rá, és nagyon bölcsen nem adja meg. Aztán vannak más szempontok is. Amit egy szülő mérlegel, sőt, azt gondolom Isten is mérlegel. Vannak hasznos dolgok, amik viszont nem feltétlenül szükségesek. Mondok egy példát, ez egy másik kategóriába is bele fog majd esni, amit később említek, hogy egyik fiam múltkor éppen azon a nehéz döntésen vergődött, amikor mentünk hazafelé, hogy milyen autót szeretne. És az volt a kérdés, hogy most melyik is volna jó, egy Porsche vagy egy Audi? És hát az az igazság, hogy nem vettem föl ennek a döntésnek a terhét, hanem úgy mondtam, hogy hát mindegyik nagyon jó, egyik ilyen célra jó, másik olyan célra jó, nem vagyok benne biztos, hogy neked ez feltétlenül szükséges. Aztán egy kis tovább gondolnám, és azt mondanám, hogy hát nagyon szép lenne, lenne nekem egy Audi A8-asom, az biztosan nagyon hasznos lenne. Hát kicsit jobb autó, mint az enyém, nem sokkal, de jó, jobb. Hasznosság szempontjából biztosan. És sokkal kényelmesebb lenne, igaz, hogy ugyanoda el lehetne jutni azzal is, mint a mostanival, de hát tehát azért csak jó lenne, nem? Hát nem lehet azt mondani, hogy haszontalan lenne. Csak vajon szükséges-e? Az biztos, hogy egy gyereknek nem szükséges. Tehát azt úgy viszonylag gyorsan el lehet dönteni. És nekem? Hát, el tudnék jutni máshová. Nem hiszem. Körülbelül ugyanoda tudnék eljutni vele, mint most. Nyugodtan maradhatok abban, hogy nekem ez nem olyan nagyon szükséges. Árát összevetve a mostanival pedig különösen nem. Tehát könnyen lehet, hogy az ember hasznos dolgokat kíván, csak azok most nem szükségesek igazán. Most Istentől se várjuk azt, hogy azokat a dolgokat, amiket ő nem tart szükségesnek, azt odaadja nekünk. Nem tudom, mennyire vagytok járatosak a gyerekszobában való játékpakolás művészetében. Ó, látom itt közben, szemek csukódtak le, tehát tudom, hogy tudom, hogy vannak, akik ebben járatosak. Mitől nehéz ez? Hát azért itt a mennyiség szokott lenni, amiknek jelentős része nem szükséges. Most tulajdonképpen akkor ezek a nem szükséges dolgok, amik valamikor talán rettentő szükségesek voltak, ezek úgy idővel teherré válhatnak. Isten nem fog olyan terheket ránk rakni, ami nem feltétlenül kell. Aztán van egy harmadik kategória, amit szoktunk mérlegelni. Ezek hasznosak is, meg szükségesek is, csak nem biztos, hogy időszerűek. Tehát Isten mondhat olyan dolgokat, ami kéréseinkre, hogy nem kapod meg, aztán, hogyha 3 év múlva mégis megkapom, akkor tulajdonképpen ez az első nem kapod meg, ez most akkor igaz volt, vagy nem volt igaz? Igen, igaz volt, akkor nem kaptam meg, mert akkor nem volt időszerű. Mondok egy példát, viszonylag könnyű lesz kitalálni, hogy melyik az egyik, meg a másik fiú, mert most a másik fiút fogom fölhozni példaként. Na most a másik fiam az egy laptopot szeretne. Nagyon szeretné. Most az az igazság, hogy egy laptop az szerintem egy tök hasznos dolog. Hát nem tudom, szükséges-e neki. Valószínűleg többet foglalkozna a munkával akkor, hogyha lenne egy ilyen. Más kérdés, hogy a játékkal is többet foglalkozna. Olyan laptop kéne, amin nem lehet jól játszani. De semmiképpen sem időszerű. Én már úgy elhatároztam, hogy fogom itt kapni egy laptopot. Mondtam neki, hogy akkor, ha fölvesznek fiam az egyetemre. Ez két szempontból jó, részben egy kis motivációt jelent, részben meg addigra már valószínű időszerű is lesz. Van egy olyan sanda gyanúm, és kicsit tartok tőle, hogy mire fölveszik az egyetemre, addig a kötelező is lesz, és akkor igazán igazán nem is lehet azt mondani, hogy olyan nagyon kivételesen nagy ajándékot kapott volna, de addig semmiképp nem időszerű. Így aztán ezt a kést abakra tudjuk tenni néhány évre, az időszerűség hiánya miatt. Nagyon sok ajándéka van is, amit akar adni. Valószínűleg fog is adni. De most éppen nem. Mert most éppen azt akarja, hogy mással foglalkozunk. Ne azzal az ajándékkal. És ezek mind jó dolgok. Tehát könnyen lehet, hogy ha azon a kérdésen, hogy ez vajon hasznos-e, ha ezen túljut egy ilyen kérés, akkor ettől kezdve csupa jó dologról van szó. Hát a hasznos dolgok azok jó dolgok. És aztán, amikor túljut azon a szűrőn is, hogy szükséges-e, akkor még jobb dolgok maradnak, de még lehet, hogy fog akadni egy olyan szűrőn a kérésünk, hogy hát most még nem. Majd egy kicsit érettebb leszel, hogy ezt jól tud használni. De van egy másik fontos szűrője Istennek, hogy mikor ad nekünk, és mikor nem. Ez a másik szűrő pedig az, hogy mire akarjuk ezt használni. A Jakab levelében, a 4. résznek az első 3 verse elég kemény szavakat tartalmazja, elég kemény szavakat használ általában. És következő hangzik itt. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan-e a ti gerjedelmeitekből, melyek a ti tagjaitokban vitézkednek? A fiatalabb generáció kedvéért mondom, akikor fönt ülnek, hogy a gerjedelmek azok tulajdonképpen kívánságokat jelentenek. Kívántok valamit, és nincs nektek. Gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Könnyen lehet, hogy az ember saját akaratából próbál megszerezni valamit, mert kérni azt nem. Kérés az egy olyan megalázó dolog. Amit én meg tudok szerezni, azt nem kérem. Ez az erős emberek filozófiája. És ebből aztán harcok, háborúskodások, irigységek születnek. De aztán folytatja tovább, kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Tehát tulajdonképpen attól, mert valaki kér, attól még nem biztos kap. És lehetséges, hogy hasznos dolgot kér, lehetséges, hogy szükséges dolgot kér, sőt, még az is lehet, hogy időszerű, és mégse kapja. Miért nem kapja? Mert nem tudna vele jól élni. Kívánságaira költeni. Hát, lehet, hogy valaki erősen kívánja a gazdagságot. És nem lesz az. Gazdagat enni határozottan hasznos, talán még kellemes. Szükséges, nem tudom, időszerű-e, de hogyha valaki utána nem tudna vele élni, akkor az ő számára nem hasznos, nem szükséges, nem időszerű. Tehát lehet, hogy valami abszolút mértékben valamilyen adható, de annak az egy személynek, abban az állapotában, akkor nem. Miért? Mert a kívánságaira költeni. És Isten van annyira bölcs, hogy olyankor ezt nem adja. Mégpedig azért, mert Isten ajándékai nem öncélúak. Isten arra, nem arra adja, hogy azokat eltékozoljuk. Isten az ajándékait valamilyen célra adja. Tipikusan az ő országának az építésére adja az ő gyermekei számára. Időnként azért is az Isten ajándékot, hogy csak úgy simán jól érezzük magunkat. Ami áttételesen persze az ő országának az építését is szolgálja. És most, hogy beszélek arra, hogy miért van az, hogy időnként nem kapunk meg ajándékokat, egy kicsit beszéljünk arról, hogy amikor megkapunk valamit, akkor azt hogyan kapjuk. És tulajdonképpen miért. És itt most vissza szeretnék térni ennek a mondatnak az elejére, tehát a Róma 8.32-nek az elejére, ami megindokolja Istennek az ajándékozó kedvét, és egyben ennek a módját is megmondja. Azt mondja, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindjárt odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt minden minékünk. Tehát az oka az, hogy ő már a nagy dolgot oda is adta. És vele együtt oda ajándékoz mindent. És itt ez egy fontos korlátozás. Tehát nem tudunk csak az ajándékokra menni. Na most az, aki azért akar Istenhez jönni, azért akar megtérni, mert azt gondolja, hogy az jó lesz, akkor majd ő sikeres lesz, vagy megszabadul a lelkiismeret furdalástól, vagy valamilyen fajta testi vagy lelki jóléte fog elérni, akkor nagy valószínűséggel csalódnia kell. Mert Isten Krisztussal együtt akar mindent odaadni. Ha valaki csak az ajándékra megy, akkor az csalódni fog, mert esetleg nem kapja meg. Mondok egy példát. Nagyon sokszor szoktunk ilyen mindenféle autóreklámokat hallani a rádióban, ahol azt mondják, hogy ez vagy az autó csak 5.314.000 forint plusz lápa, és ajándékklíma is van hozzá. Na most akkor tulajdonképpen miről is van szó? A kereskedő mit akar nekünk eladni? Hát autót. A klíma az úgy haba tortán. Az az ajándék hozzá. Tehát ott a nagy dolog, az üzlet, az nem a klímaberendezésről szól. Az üzlet az autóról szól. És itt is arról van szó, itt most ilyen idézőjeles üzletről van szó, hogy ugyanis az egy nagyon egyoldalú üzlet. Isten adni akar, és nem kér érte semmit. Szeretnénk sok ilyen üzletet kötni itt a világban is, csak ilyen kevés van. Itt az üzlet arról szól, hogy Isten Krisztust akarja adni. Tehát a fő dolog az, hogy Isten az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért oda, sőt, csak hogy adni akarja, hanem már odaadta. És aztán itt egy ilyen kis apró zárójeles megjegyzésként szerepe, amiről eddig szó volt. Hát mi módon ne adna mindent vele együtt? Ez olyan, hogy megvan a nagyon jó olcsó autó, és még hozzá egy kis klímaberendezés is van. Tehát a minden, ami olyan sok dolog, hogy még halmat sem alkot, az egy kis ráadás Krisztushoz képest. Tehát a fő ajándék az Krisztus, és aztán még úgy picike kis ráadásként mindent is kapunk. Oké? Tehát figyeljük ezt az érték különbözetet, amit itt az ige felhoz. És akkor olvassuk tovább. Érdekes, hogy ez a mellékmondat, ez nincs olyan nagyon kihegyezve az anyagi dolgokra, hogyha tovább olvassuk. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Tehát azt mondja, hogy Krisztust megkaptuk, ehhez képest még ráadásul a mindent is, na most ebből választjuk ki, hogy mi az, amit kapunk biztosan. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Nincs, aki vádolná az Isten választottait. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy olyan dolog, amit Krisztussal együtt kaptunk, pont Krisztus halálának a következtében. Kicsoda az, aki kárhoztat? Nincs senki. Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadt, aki az Isten jobbján van, aki esedezik életünk. Hát senki nincs, aki kárhoztasson minket, hiszen ott van Krisztus, és közben jár Istennél. Aztán, mit mond még? Anyagi jólétet valahogy nem emleget itt, hanem úgy folytatja tovább, hogy kicsoda szakaszt el minket Krisztus szeretetétől. Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Tehát mi az, amihez azt mondja, hogy ragaszkodunk? Mi az a nagyon fontos? A többi az csak ráadás. A Krisztus szeretete. És eztől aztán végképp nem szakaszt el semmi. Érdekes ugye, hogy ez még a normális időszakban érkezett oda a római beliekhez, és aztán egy ilyen 5-6 év múlva aztán jött aztán minden. Lett ott üldözés, éhség, veszedelem, fegyver. És mégis azt írja Pál, hogy ez mind nem szakaszt el. Sőt, idéz az ígérbe, hogy megvan írva, te érezted, gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintelek, mint vágójuhokat. Hát Rómában ekkor még nem, később aztán igen. De mindezekben feletté diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Tehát lehet, hogy legyilkolnak minket, na de a fő ajándék az megvan. Érdekes, hogy az ember nem szokta ebbe a mindenbe belegondolni azt is, hogy esetleg legyilkolják. Azt úgy nem vágyjuk magunknak, hogy Krisztussal együtt esetleg valami ilyesmit is kapnánk. De azt mondja, a fő ajándék, Isten fia, lehetővé teszi azt, hogy mindezekben feletté diadalmaskodjunk, azáltal, aki minket szeretett. És aztán itt van egy ige, amit nagyon szeretek, és egy hosszú felsorolás, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenlevők, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket Isten szeretetétől, mely van a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Nyugodtan írhatta volna Pál azt, hogy semmi. Tehát nyugodtan írhatta volna azt, hogy semmi nem szakaszthat el minket, de akkor nem lenne ilyen hatásos. Ő inkább a semmit, azt részletezte. Felsorolt olyan dolgokat, amiről esetleg feltételezhetjük, hogy elszakaszthat Isten szeretetéről. Hát mi, amitől félünk? Halál. Az egy elkerülhetetlen dolog. Elszakaszthat Isten szeretetétől. Természetesen, hogyha azt mondtuk volna, hogy semmi nem szakaszthat el, abban a halál is beleértendő, de sokkal jobb az, hogyha azt külön felsoroljuk, mert azt esetleg valaki talán kihagyná. Ezért válaszolni, hogy nem a halál az sem. És az élet? Időnként az élet veszedelmesebb, mint a halál. A Krisztustól való elszakításban. Ja, hogyha valaki meghalt, az egy végleges dolog, egy egyszerű dolog. És utána nem nagyon van tapasztalatunk vele, hogy mi történik vele. Azt viszont tudjuk, hogy az élet igen hatékonyan el tud szakítani minket. Emberektől, akár Istentől. Aztán sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok. Mik ezek? Olyan dolgok, akiknek nagyobb hatalmuk van, mint nekünk. Akik erősebbek, mint mi. Na hát azok sem. Sem jelenvalók, sem következendők. Tehát nincs olyan hatalom most, ami elszakíthatna Krisztus szeretetétől. No, de nem is lesz. Tulajdonképpen egyébként, ha ezt úgy külön értelmeznénk, hogy sem jelenvalók, sem következendők, akkor rögtön leírtuk megint azt, hogy semmi. Mert aminek bármi esélye van arra, hogy elszakítson Krisztustól, az vagy most van, vagy lesz. Hogyha egyik sem, akkor nem marad semmi. Sem magasság, sem mélység, semmi. Sem más teremtmény nem szakaszthat el minket az Isten szeretetétől. Ami van Jézus Krisztusban. Tehát a fő ajándék az Jézus Krisztus, és ráadásul ezt még el sem lehet veszíteni, és aztán lehet még egy-két dolog. Mit aztán vagy kapunk, vagy nem. De Istennek az a szándéka, hogy mindent adjon. Mindent, ami hasznos nekünk, ami a javunkra van. Hiszen ha visszamegyünk az első versre, amit felolvastunk, ott az van írva, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Tehát minden, amit Istentől kapunk, az a javunkra van. Még egy gondolatról szeretnék beszélni röviden, hogy előfordulnak olyan esetek, amikor megvan az ajándék, Isten nyújtja felé, mert ez hasznos, szükséges, időszerű, javunkra válik, és mi mégse vesszük át. Előfordul ilyen? Hát hogy ne. Az emberek jelentős részével előfordul ilyen, hiszen maga az üdvösség ilyen. Az üdvösség olyan, amit Isten nyújt mindenki felé, és az emberek jelentős része nem veszi át. Egyszerűen nem törődik vele. Miért nem törődik vele? Mert ő úgy gondolja, hogy ez sem nem hasznos, sem nem szükséges, sem nem időszerű neki. Ezért aztán tulajdonképpen nem kell. De miért? Mert tele van a keze. Az ember csak úgy tud ajándékot átvenni, különösen ha nagy ajándékról van szó, ugye ilyen kis ajándékot azt lehet így félkézzel is átvenni, hogy közben valamibe kapaszkodok, de amikor ilyen nagy ajándékot adnak, akkor azt nem lehet csak két üres kézzel átvenni. És figyeljétek meg a gyerekeket, hogy játszik valamivel, ott úgy vigyózik, és akkor megjelent egy ekkora dobozzal a tetején egy nagy masni. És azt mondod, hogy ajándék! Na akkor mi van? Mit lehet megfigyelni? Ami a kezében van, az úgy leejtődik, helyére nem rakódik, és rögtön futás az ajándékja. Miért? Mert hát ajándék van, valami nagy, valami jó. Oda lehetne adni a gyereknek az ajándékot, hogyha ő folytatja a bírózást ott a földön, és azt mondja, hogy nekem az nem kell. Én itt tologatom tovább az autómat. Hát valószínűleg nem tudnánk odaadni, mert én ott állhatok az ajándékkal, amíg a világ, de az nem lesz a gyereké. Na most, időnként nekünk, hívőknek is tele van a kezünk mindenfélével. Tele van a kezünk a bűneinkkel, a magunk által kierőszakolt, megszerzett ajándékainkkal. Nagyon sokszor vannak olyan dolgok, amiket igenis megszerzünk magunknak. Azt mondja ugye Jakab, hogy nincs nektek, és akkor háborúskodtok miatta. Na, de gyakran van. Tehát nem háborúskodunk miatta, nem mondjuk dolgozunk, de megszerezzük, és akkor van. És akkor kezünkbe tartjuk. És nincs hely az ajándéknak. Nagyon fontos felismernünk azt, hogy Isten nem egy elvevő Isten. Tehát Isten nem egy olyan Isten, aki akarja csavarni a kezünkből, ami benne van. Legyen az bármi, ami élvezetünk, akár a bűnünk. Vannak olyan bűneink, amit már csukott szemmel háttalába el tudunk követni. Olyan gyakorlatunk van benne. Hát, Istennek nem az a célja, hogy kicsavarja a kezünkből. Mondja, hogy hát, kedves fiam, hát ez vacak. Hát ennél van jó. Én adok neked olyan. És csak akkor tudjuk átvenni ezt az ajándékot, hogy ha azt, amivel tele van a kezünk, azt leejtjük. Eldobjuk, és koncentrálunk az ajándékra. Ez a gyerekeknek nagyon megy. Ebből a szempontból jó egyébként, hogyha igyekszünk gyerekeknek lenni. Nagyon sok olyan dolog van, ami akadályozhat minket abban, hogy átvegyük Isten ajándékait. Azt javaslom, hogy mindenki gondolja át saját maga számára, hogy vannak-e olyan dolgai, amiért nagyon harcol, ami nagyon kell neki, amire nagyon vágyik, vagy esetleg már meg is szerette, és azt nagyon meg akarja tartani. Ugye gyakran halljuk azt, hogy ezt aztán az Istennek se adom. Ez annyira jó. Hát valóban, nem adjuk az Istennek se. Nem lehetséges, hogy valami jobbat akar nekünk adni. Isten nagyon sok dolgot akar adni nekünk, de azt Krisztussal együtt akarja adni. Nem akármilyen módon akarja adni. És nem mondom azt, hogy azok a dolgok, amiket mi megszerzünk magunknak, az rossz. Dehogy is. Nagyon sok esetben azok nagyon jók. Csak nem Krisztussal együtt, az nem működik úgy. Mostanában olvastam egy könyvet, a C.S. Lewisnak van ez a Nárnia sorozata, most a moziba is megy az első rész, de most ennek van egy nulladik része, annak az a címe, hogy a varázsló unokaöccse. És hát az gyakorlatilag a Nárniának a megteremtéséről szól, és a végén van benne egy érdekes jelenet. Gyakorlatilag arról szól, hogy a kisfiú, a varázsló unokaöccse, ő elmegy egy kertbe és hoz egy almát, ami hát úgy fölismerhető, hogy ezt az Édenből hozza az élet szájáról, és akkor ott elültetik Nárniában. És ott kinő belőle egy fa, és azt mondja az oroszlán, hogy ennek az illata meg fogja védeni Nárniát a gonosz boszorkánytól, aki szintén ott van. És akkor mondja, mert hogy a boszorkány nem tudja elviselni ennek az illatát. És akkor azt mondja erre a kisfiú, hogy tehát itt valami probléma van, mert amikor én ott voltam, akkor a boszorkány evett erről. Erről a fáról. És hogy ő nem a kapun ment be, hanem valahogy átmászott a kerítésen. Lényeg az, hogy ő evett erről a fáról, akkor ő nem lesz örök életű. Ő akkor most nem fog hosszú ideig élni. És akkor azt mondja, hogy de igen. Az almának a hatása a boszorkányra is hatni fog, ő is hosszú ideig fog élni, mondhatni örök életű lesz, de ő nem megkapta ezt, hanem elvette magának. Ezért most már nem tudja elviselni ennek az illatát. Többé nem, megutálta. Nem tudja élvezni. Hatott rá a varázslat, de rögtön meg is csömörlött tőle. És aztán folytatódik tovább a történet annyiban, hogy ez a kisfiúnak az édesanyja nagyon beteg, és ő vinni akarna ebből az almából, hogy meggyógyuljon. És akkor megkérdezi az oroszlánt, hogy és ha én vittem volna, akkor meggyógyult volna tőle az édesanyám? És akkor azt mondja, hogy igen, meggyógyult volna. Hatott volna. De utána lett volna olyan időszak, amikor mindketten úgy éreznétek, hogy bárcsak ne gyógyult volna meg. Mert az, amit nem kap, hanem elragad, az lehet, hogy hat, de nem úgy, mint amikor kaptad. És aztán az oroszlán ad egy almát a kisfiúnak, amit utána hazavisz és megeteti az anyukájával, aki persze meggyógyul. De nem lesz ez az elragadott ajándéknak a hatása. Ugyanis az életben nagyon sok olyan élvezet van, nagyon sok olyan dolog van, amit el lehet ragadni. És az valóban hat. Valóban egy bizonyos hatása van. Ha valaki például gazdagságra vágyik, azt megszerezheti magának. Gazdagság megszerezhető. Sokat kell dolgozni, aztán sokat kell hazudni, sokat kell csalni, és akkor utána lesz valaki gazdag. Megnézünk gazdag embereket, megkérdezzük, mi a gazdagságának a receptje, hogyha eléggé bízik bennünk, akkor elmeséli. Tehát lehet gazdagságot szerezni, de az a gazdagság másfajta gazdagság, mint az, amit Isten ad. Vannak olyan emberek, akik tényleg fizikailag gazdagok. Sok pénzük van. És olyanok is vannak, akik ezt a gazdagságukat Istentől kapták. És az egyik az megcsömörlik tőle és teherré válik számára, a másik pedig élni tud vele. Miért? Mert az egyik elragadta, a másik megkapta. Nagyon fontos látnunk azt, hogy ugyanaz a dolog, hogyha kapjuk, akkor áldásunkra lehet, ha elragadjuk, akkor pedig lehet, hogy ugyanolyannak néz ki, ugyanolyan a színe, akár ugyanolyan hatása van. Ugye a lopott sütemény ugyanolyan édes, mint a kapott. De nem lesz áldás az életünkben. Nagyon fontos látnunk, hogy az ajándékok ráadás Krisztushoz. A nagy ajándék már megvan. Ha azt elfogadtuk, akkor a legnagyobb dolog már megtörtént. A többi az ráadás. A ráadás pedig általában nem kötelező. Tehát akkor, amikor azt olvassuk, hogy vajon nem ad-e nekünk Krisztussal együtt mindent, akkor ez alatt nem értetjük azt, hogy követelhetjük Istentől azt a mindent. A mindennek a minden értelmében, tehát bármi, amire rámutatok, én követelhetem Istentől. Nem. Isten eléggé szeret engem ahhoz, hogy ne adja azokat a dolgokat, amik nem hasznosak nekem. És igyekeznünk kell arra is, hogy ami pedig hasznos, azt ne én ragadjam meg, hanem vegyem el ajándékként Istentől. Mert ha én ragadom meg, és szerzem meg magamnak, az lehet, hogy élvezetes lesz, de abban a pillanatban, de hosszú távon nem lesz az. Nem lesz az igazi. Amit pedig Krisztustól kapom meg ugyanazt, az hosszú távon is az igazi lesz. Utolsó példát szeretnék már csak mondani erről, ami hát ugye a korszellemmel egybe egybevág. Hogy például most itt volt volt itt tegnap egy házaspári alkalom. Van egy olyan terület, amit is akar adni az embereknek. Ma viszont az emberek megszerzik. Ez pedig a szexuális kielégülés. Vannak tizenévesek, akiknek lényegesen több tapasztalata van ezen a téren, mint más 70 évesnek. Partnerek számában feltétlenül. Na most akkor ők megszerezték? Ne. Rossz volt nekik? Nem hiszem. Hosszú távon megérte? Biztos nem. Vannak dolgok, amit megszerezhetők, de azok mások, mint ami megkapható. Ugyanúgy néz ki, ugyanolyan hatású, de az egyik az hosszú távon is áldást hordoz, a másik az hosszú távon megcsömörlést fog hordozni. És az a fontos, hogy az ember az ajándékot akarja elfogadni. De itt is felhívom a figyelmet, hogy az ajándékra menni nem lehet. Az adható. Az ajándékot Isten adja akkor, amikor akarja, ráadásként a fő ajándékhoz. De a fő ajándék az már megvan. Az már föl van ajánlva, és a jelzőknek azt hiszem túlnyomó többsége már el is fogadta. Tehát minden más az csak ráadás. Az az autóhoz adott plusz autórádió. Körülbelül ilyen az arány a kettő értéke között. Most imádkozunk és fejezzük a szalkalmányosággal. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert te a te életedet nem kímélted azért, hogy megválthassál minket. Köszönöm neked azt, hogy te vagy a legnagyobb ajándék, ami adható, és köszönöm azt, hogy Isten ezt mindenkinek felajánlja. És bárki, aki hajlandó a kezét legalább egy kicsit üressé tenni, át tudja venni a megváltás ajándékát. Hálát adok neked azért, mert nem akarsz minket egyszerre megtisztítani mindentől, nem akarsz egyszerre elvenni mindent tőlünk, hanem mindent úgy veszel el, hogy adsz helyette mást. Mégpedig sokkal értékesebb dolgot, amit lehet, hogy először nem látunk. De bízva benned, elfogadhatjuk. Hálát adok neked azért a nagy ajándékért, amit adtál. Az örök életért. És azért a lehetőségért, hogy már itt a Földön élhetünk veled. Amen.
Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.